Na hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy elindultak az orosz-ukrán béketárgyalások, mert hogy péntek óta Münchenből érkeznek olyan hírek, meg vélemények, hozzászólások, amiből már így körvonalazódnak a dátummal, igen, helyszínnel rendelkező.
Néha egymásnak ellentmondó, de talán ez már így kijelenthető, hogy elindult a folyamat. Hogyha már cégek bejelentik, hogy ők már készen állnak, és abban a pillanatban, hogyha megvan, akkor ők ott vannak, és ez lesz, meg az lesz, ez is azért azt mutatja, hogy beindult a mozgódás, és nagyon komolyan arra számítanak sokan, hogy ez elég gyorsan eredményre vezethet.
Na hát erre leszünk kíváncsiak, hogy melyek lehetnek az első eredmények egyáltalán, hogy meddig lehet eljutni, meg az, hogy mit tudunk eddig. Krekó Péter fog nekünk ebben segíteni, a Political Capital ügyvezető igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm hallgatókat.
Na, van dátumunk, helyszínünk, az is látszik, hogy Európát próbálnák ebből kizárni, azt is, hogy Ukrajnát azért jelentősen szorongatják így a tárgyalások során.
Hát azért üzentek Putyinnak is kőkeményen.
Putyin is kapott, igen, szóval eléggé mozog és forrong ez a folyamat. Hol tartunk most?
Hát ugye már éppen a mai napon fognak megkezdődni Szaúd-Arábiában a tárgyalások az Egyesült Államok és Oroszország között, és ezzel párhuzamosan egyébként az európai vezetők Macron francia elnök kezdeményezésére egyfajta ilyen pánik találkozót tartanak. Igen, abból a felismerésből kiindulva, amit be is harangoztatok, hogy Európát kihagyják ebből a folyamatból. Záróes megjegyzés, ez azért is egy érdekes lépés, mert hogyha nem a katonai, hanem a pénzügyi segítség mennyiségét nézzük, akkor Európa messze a legtöbbet adta egyébként Ukrajnának a háború kezdete óta. És nyilván hát egyébként szomszédos ugyebár Ukrajnával, tehát lehet, hogy lenne értelme bevenni a tárgyalásokba, de látszik más oldalról ebből az amerikai hozzáállásból, hogy itt Európát inkább mint végrehajtóját, sem mint döntéshozóját látják ennek a folyamatnak. Tehát valóban megindult valami. Én azt nyilván a hallgatókra meg a piacra bíznám, hogy ezt beárazzák, hogy gazdaságilag ez mit jelent. Én azt gondolom, hogy arra elég nagy az esély, hogy az elkövetkező hónapokban, talán ez inkább a reális, valamiféle olyan tűzszüneti megállapodás köttethet, aminek eredményeképpen hát az aktív háborús tevékenységek intenzitása alábbhagy, és inkább valami olyasmi ilyen befagyott, alacsony szintű fegyveres konfliktus látható, mint mondjuk 2014 és 2022 között, tehát a Krím elfoglalása után, de a teljes háború megkezdése előtt, és mind az orosz, mind az ukrán fél, hát kifáradása a háborúban azért erre utal. Vannak arról hírek és meggyőző grafikonok, hogy jóval kevésbé gyorsan haladnak most már előre az orosz csapatok, mint ezt korábban tették. Ugyanakkor én azért attól is óva intenik mindenkit, hogy ilyen extatikus, hurrá optimista hangulatba kerüljön, mert azért tudjuk azt például, hogy Oroszország szava mennyire megbízható a békerendezésekben egyrésztről, másrésztről. Európa esetében itt tényleg nagyon komoly, hosszú távú aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok mennyire hajlandó Európa biztonságát szavatolni, illetve hogy mennyire szeretne olyan megegyezést hozni, amely Európa számára gazdaságilag, illetve politikailag előnyös. Meglátjuk.
Uh-huh. Ja, a biztonsági garanciák az egy kulcskérdés. Ott mire számíthatunk, vagy egyáltalán számíthatunk-e valamire? Nyilván az ukránoknak az lenne a legfontosabb, hogy minél tovább tarthassanak, illetve ők kaphassanak biztonsági garanciákat arra, hogy nem újul ki a háború, illetve hogy amint kicsit föltöltekeztek, akkor az oroszok nem indítják újra a NATO tagságról.
Illetve hát erre tett utalást, ugye Trump, hogy az ukrán ásványkincsek fejében ők tudnak valamiféle, igen, garanciát vállalni erre.
Tehát elképzelhet, hogy gazdasági megállapodás keretében kaphatnak kimondottan az Egyesült Államoktól valamiféle hadászati, illetve ilyen, valamilyen jellegű garanciát, miközben az újjáépítésben meg mondjuk Európa vehet részt?
Én egyelőre inkább egy olyan mentalitást látom az Egyesült Államok részéről, hogy minden, ami előnyös, az Amerikának járjon, beleértve szerintem egyébként az újjáépítést is.
A rezsiszámra meg nekünk, nem mint Európának.
Pontosan azt megkapjuk mi. És hát nyilván az van, hogy itt elindul egy tárgyalási folyamat, amiben azért én azt gondolom, hogy annyi önbizalma lehet Európának, hogy lehet, hogy a gazdasága mondjuk nominálisan kb. 2/3 az Egyesült Államokénak, de hogyha mindenbe belevesszük egyébként Nagy-Britanniát, amely most nagyon látványosan közeledik az Európai Unióhoz, nem abban az értelemben, hogy vissza akarna lépni az EU-ba, de abban az értelemben biztosan, hogy politikailag úgy érzi, hogy neki Európa mellett kell állnia. Részt vesz egyébként a brit kormányfő a mai egyeztetésen is az európai vezetők között. Tehát, hogy annyiban lehet szerintem bizodalmunk, hogy azért, ha Európa egységesen tud fellépni ebben a kérdésben, és a nagy tagállamok szerintem egységesen fognak tudni fellépni, akkor azért valamennyire ezeket a feltételeket maguk is formálhatják. Én azt gondolom, hogy biztonsági garanciák nélkül az égvilágon semmit nem ér egy ilyen megállapodás, mert azzal kapcsolatban azért vannak már tapasztalataink a minszki, hát ilyen béke kísérletekkel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy mennyire tartott a Putyin szavát akkor, amikor azt mondta a Krím elfoglása után, hogy nem fog további ukrán területeket megtámadni 2014-ben, tehát hogy ezért az orosz kijelentéseket nem biztos, hogy mindig készpénzekkel, mert a nyakamat nem tenném arra, hogyha valamit Vladimir Putyin megígér a tárgyalóasztalnál, akkor az úgy is lesz. Viszont azzal kapcsolatban, hogy mik lehetnek ezek a biztonsági garanciák, nagyon ellentmondásos kijelentések jöttek, mert ugyebár az amerikai hadügyminiszter azt mondta, hogy ezt mindenki felejtse el, hogy amerikai katona akár távolról is megközelíteni azt a térséget. Zárulás megjegyzésében, hogy amerikai katonák eddig is voltak Ukrajnában, csak nem ugyebár a frontvonalban, hanem kiképző feladatokat végeztek, de ott voltak. És ezzel szemben ugyebár azt mondta G.D. Vance alelnök, hogy ha Oroszország nem akar megállapodni, akkor már pedig jöhetnek az amerikai katonák is. Tehát teljesen ellentmondásosak a kijelentések, de azzal szemben, amit többen mondanak, hogy itt annyira kaotikus minden, ami amerikai részről jön, hogy semmit nem jelenthetünk ki. Én azért azt gondolom, hogy itt igenis van egy irányvonal, és az irányvonal, hogyha megnézzük azt, hogy az új amerikai adminisztráció az orosz barát szélsőjobboldali pártokkal építi szisztematikusan a kapcsolatot. Európában ugyebár Amerikai elnök nem találkozott a német kancellárral, viszont találkozott az AfD-nek a vezetőjével. Ha megnézzük azt, hogy Európát láthatóan egy ilyen riválisként, és egy inkább ilyen ellenséges riválisként tekinti a jelenlegi adminisztráció, megnézzük azt, hogy Oroszországgal, mintha intenzívebb lenne a kommunikációja Donald Trumpnak, mint Ukrajnának, és megnézzük azt, hogy a múltban is már azért látszott, hogy itt van egy erősebb személyes viszony Donald Trump és Putyin között, ami most ki tud teljesedni, tehát ebből én azt gondolom, hogy nem nagyon jöhet ki jó megállapodás, javaslat amerikai részről Ukrajna és Európa számára, de éppen ebben a helyzetben fontos az, hogy Európa a ténylegesen létező gazdasági erejét ladva, vetve valamiféle kedvezőbb feltételeket tudjon ebben az egész tárgyalási folyamatban legalább az asztalra tenni, vagy bekiabálni így a szélről, hogyha már az asztal körül nem ülhet.
Ami a területeket illeti, ez a befagyasztás azt jelentetni, hogy ahol nagyjából vagyunk, az a terület, aki kapja marja, ahol éppen, amit a felek a fennhatóságuk alatt tartanak, ott lesznek úgymond az idéglenes határok, vagy itt azért várható, hogy azok a területeken is menni fog azért még az egyezkedés?
Azt szinte biztos, hogy a területeken is menni fog az egyezkedés, és azt ne felejtsük el, hogy Ukrajna éppen azért tart egy kis területet Oroszországból, hát igen, megszállás alatt a Kurszki területet, hogy utána ez alkú alap lehessen a tárgyalásokon, hogy annak azt is vissza tudják adni bizonyos területekért cserébe. Az biztos, hogy az öt megye, amelyet ugyebár Oroszország azt mondja, hogy saját magához csatolt, ezeknek a jelentős részét egyébként nem ellenőrzi ma sem Oroszország, tehát ez elég abszurd lenne, hogyha ezeket mind megkapná. Valóban az egy lehetőség lehet, hogy ahol a mostani frontvonalak húzódnak, ott húzzák meg valahogy ezt a fajta határt, de itt tényleg nagyon kemény egyezkedések lesznek a jövőben. Az is látszik, hogy Oroszország is próbálja erősíteni a saját pozícióit. Amikor elkezdődtek a békéről szóló tárgyalások, akkor abban a pillanatban rengeteg drónt küldött Ukrajnára. Többek között ugyebár a csernobili erőmű szarkofágját is betalálta, nyilván nem véletlenül. Egy ilyen kis, finom, könnyed célzásként Európa számára egy drón, ami semmi nukleáris fenyegetés közvetlenül nem jelent, csak mégiscsak egy jelzés. Tehát, hogy itt azért az elkövetkező hetek szerintem hadászati eseményei, illetve a tárgyalásai még nagyon széles körben módosíthatják a feltételeket, ami egy kellemetlen helyzet, hogy azért sokkal több olyan dolog hangzott el az elmúlt időszakban, ami Oroszország számára kedvező, Ukrajna számára meg nem. Tehát, hogy Ukrajna mondjon le a NATO tagságáról, mondjon le azokra a területekről, amelyeken jelenleg orosz katona állomásozik, mondjon le arról, hogy igen, hogy az Egyesült Államoktól milyen kaphat valamiféle biztonsági garanciát maximum az ásványkincsért cserébe. Tehát, hogy Ukrajnával szemben sok követelés elhangzott, Oroszországgal szemben jóval kevesebb, sőt, ugyebár az is szóba került, hogy visszavehetnék a G8-ba, ugye? Igen, a G8-ba.
Nyolcadiknak,
aminek nyilván hát azért volt némi oka, hogy onnan kikerült annak idején. És tényleg azért, ami nehezíti szerintem az európaiak helyzetét ebben és Ukrajna helyzetét ebben a pozícióban, hogy nagyon látszik, hogy az Egyesült Államok nem párbeszédre készül, hanem kijelentésre. Tehát amikor mondjuk az amerikai alelnök is megjelenik Münchenbe, elmondja a beszédét, és utána lelép, anélkül, hogy meghallgatná nagyjából, hogy mire a válasz, akkor lehet egy érzésünk azzal kapcsolatban, hogy itt igen, milyen szerepet osztanak ebben Európának és Ukrajnának, de azért más oldalról annyi óvatos optimizmusunk lehet, hogy ténylegesen kifulladóban vannak azért az orosz haditartalékok is. Azért itt bőven lehet ilyen híreket olvasni, hogy sokszor motorkerékpárokkal vagy éppen biciklikkel haladnak előre a fronton az orosz katonák, mert már páncélos járművek alig vannak. Tehát, hogy Oroszország is érdekelt abban, hogy itt egy béke köttessen, csak az a helyzet, hogy Európa meg Amerika együtt sokkal kedvezőbb békefeltételeket tudna kiharcolni, vagy legalább tűzszüneti feltételeket, mint Amerika egyedül Európa nélkül. Ne felejtsük el azt, hogy Európa milyen fontos gazdasági partnere egyébként. Ugyebár Oroszországnak is, hogyha ezt is a tárgyalóasztalra raknák, ami szerintem nem ördögtől való dolog, például ugyebár az orosz gáz vásárlásának az újraindítás, ezek nem ördögtől való elképzelések, akkor szerintem azért Oroszország is könnyebben meggyőzhető lenne.
Világos. Hát köszönjük szépen. Sűrű napok jönnek, ugye 28-a most a céldátum, hogy ott lesz szaudarábiai béketárgyalás, hát odáig még nyilván rengeteg minden fog előkerülni, úgyhogy majd vagy addig, vagy utána mindenképp beszélgetnénk. Köszönjük szépen ezt, és szép napot kívánunk neked.
Én köszönöm. Viszontlátásra.
Krekó Péterrel, a Politikai Kapitál ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.